A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek! 6 óra 31 perckor.
Mi álmoskásak hétfőn vagyunk a mindenségét, aki pedig
is.
Már 2024. április 15-e 6 óra 31 perc van.
Így is
nem
van.
Nem beszélgettél eleget? Hiába faggattalak.
Nem, miről van szó?
Bármiről. Ja, hogy élő adásban vagy, arról vagy van de szó. Nem tudtam.
A stúdióban Mihálovics András.
Ez biztos.
Egészséges bélflórát, András. Ezt szeretném neked üzenni.
És technológiai fejlesztéseket.
Így is van.
Kedves Kántor Endre, tiéd a technológia, enyém a bélflóra. Akkor maradjon mindenki
a válasszunk így. Legyen az, hogy én azt mondom, hogy nagyon boldog Anasztázia napot minden kedves Anasztinak.
Hát hogy ez a Millás reggeli.
Hát azt tudják.
A Rádió Café 98.0 reggeli műsora. És van telefonszámunk, WhatsApp, Viber, SMS szám is ez, 0630-as 6-98-0-98-0. Itt vannak állandó hallgatóink.
Itt van
ugyanazokkal D-kartás. A sablonokkal?
Borongós jó reggelt, kartársak, viszonylag kellemes forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Gödről-Pestre, M3 bevezető még nem aggasztó, 26 perc jelenleg, Zugló Hermina mező írja.
Na ő... de ha nem aggasztó és 26 perc, akkor ugye ilyen 20 körül, 21-22 talán a legjobb.
Szerintem lesz
akkor mi lesz akkor, amikor majd aggasztó lesz,
akkor
érted?
Baj lesz, és szerintem sokan félnek attól, hogy már most megérkeznék a zuhék. Szerintem egy brutál meleg nap lesz még így a nagy front megérkezése után. Holnaptól biztos, hogy elég erőteljes lehűlés. 10-16 fokos maximum
a
napi hőmérséklet.
A hétvégén feredtem a Dunában.
Hát figyelj, a hétvégén, ami volt a tegnapi nappal tetőzve, az botrány. Nagyon jó, hogy ilyen jó idő
de
van.
De nagyon csak... hideg volt a Duna.
Hát igen.
A helyiek odajöttek és mondták, hogy ez igen, ők még ilyet nem, sem láttak, mert mindenki bejött, hogy hú, de meleg van meg, már jaj, de hideg, és nem. Én megmondtam, hogy én ezen tovább kell menni. Nem mondom, hogy őszinte voltam most sem, de amikor már benne vagy, akkor már...
akkor mindegy.
Már úgyis mindegy.
Jó nagy reggelt, akkor is bicóval megyek ma dolgozni, írja Bogi.
Ez az.
Helyes, Bogi.
Végre.
Így.
Endre is behozta ide a condráját,
hát, hova
meg
vigyem?
A bicikliét, meg mindent.
Ilyet nem condrámat?
Lehet lépni se a stúdióban.
Ez ettől. Nem így van, kedves hallgatók, aki akarja, nézze meg, a saját szemével győződjön
egy
meg
kört
róla.
Endre bringájával, és szedek egy pár száz forintos díjat, és akkor elmondhatjuk, hogy egy celebritásnak megtekertük a bringáját.
Ebből a mondatból semmi nem volt igaz. Egyrészt nem celebritás, másrészt nem mehet.
De bringát csak van, hát látom.
Az van, na az az egy igaz. Figyelj, pont azon gondolkodtunk tegnap, hogy tényleg ez a brutál 30 fok körüli hőmérséklet, meg ez a nyomott meleg, ez olyan volt, mint hogyha, és az emberek ott fürödtek meg boldogan, vidáman, hogy olyan érzésed van, mint azokban apokaliptikus filmekben, amikor még az emberek így...
Mert mindenki nem, tudja, hogy baj lesz.
De nem vesznek
tudósok,
róla tudomást.
De nem veszek róla tudomást. Így van.
Borzasztó érzés.
Na jó. A tanult kollégám nagyon helyesen hívta fel a figyelmet arra, hogy Anasztázia neve napja van. Ma kisztihent minden Anasztáziának. A tasoknak pedig egy jó férfias készfogás, úgyis olyan férfias.
Hogy lehet becézni?
Tasi.
Tasi?
Nem?
Nem tudom, olyan hülyén hangzik.
Vagy té.
Lehet, hogy té az igen. jobb. Aldó nap is van, ehhez mit szólsz?
Aldó.
Ugye? Az apacs. Aldó az apacs.
Tényleg.
Te kedvenc, a pólódon is rajta van, csak gorlámi néven.
De nem most a alapító atyák.
Ja, tényleg.
És a Cézár egy napon van az Oktáviával.
Hát, az érdekes, igen.
Ugye?
Figyeljünk. Ez még valami régi maradvány.
Nesta napja is van ma. Nesta napja, érted?
Igen.
Maci nap is van.
Hát csak a különbség a ugye nyestének az egyik verziója, de az egy női név, tehát hogy ez egy alakváltozata a Nesta, ami női név a nyestétől.
Na, nézzük a születésnaposok kedvéért, akiket e helyről természetesen köszöntünk, és nagyon sok boldogságot, jó egészséget, vidámságot kívánunk nekik a születésnapjuk alkalmából, ha valaki megírja annak külön szóvirágokkal is, ékeskedve, beöltözve lelkünket, majd felköszöntjük, de nem árt, ha tudják, hogy 1209-ben pont ezen a napon, tehát az ő születésnapjukon alapult meg a ferences rend, Assisi Szent Ferenc, ugye, volt az alapító atya. Aztán 1892-ben jött létre a világ egyik legnagyobb cége Magyarországon és érdekeltségekkel rendelkező General Electric Company. Hát, 1892 bizony. Óta van ilyen, úgyhogy érdekes is.
És eléggé szomorú nap volt ma azoknak, akik a Titanic luxushajóval utaztak. 1912-ben éjjel 2 óra 20 perckor elsüllyedt, ugye 150 kilométerrel Újfundland partjai előtt, amikor is egy jéghegynek ütközött, és 1517 utas veszítette életét.
Igen, a vita azóta is tart, hogy egy ajtón lebegve túl lehetett volna élni, felfért volna-e Leonardo DiCaprio két Winslet mellé. Hát ezen túl a tudományos vita, hogy állítólag igen, tehát nem kellett volna beáldoznia magát. Na mindegy.
Tehát a film akkor sokkal rosszabb lett volna.
Hát nyilván, mind a ketten megmenekülnek.
Megmenekülnek, utána összevesznek egy ideig, aztán összevesznek, jön az összes többi probléma.
Elhízik, a Caprio alkoholista lesz, nem talál munkát Amerikában.
Állandó viták.
Elindulnak nyugatra szerencsét próbálni, de akkor meg nem tudom én, szerencsevadászok.
A Titanic 2 az nem lett volna olyan sikeres film, máshogy kellett volna kezelni, mint igen. az előzőt. Na nézzük, akkor az inzulin is végül is évfordulós, mert hogy 1923-ban ezen a napon volt először elérhető nyilvánosan cukorbetegek számára.
Aztán megnyílik az első McDonald's étterem, és itt kerülünk bajba a Nyelvleckék Andrással.
Ezt már múltkor megbeszéltük.
Des Plaines városában, Illinois államban.
The Plain.
És Illinois természetesen.
Így van.
1955 óta van tehát McDonald's. Aztán 1963-ban színre lép a TV Maci.
Uh-huh.
Azóta is van, már láttam, de most már rádiós Maci is van a személyemben. 1986 Eldorado kanyon. Ez volt a hadműveletnek a neve.
Bizony.
Az Egyesült Államok 200 harcgéppel légitámadást intézett Tripoli és Bengázi ellen. Azért, mert hogy a líbiaiak élükön Kaddafival benne voltak az április 5-én Nyugat-Berlinben elkövetett bombamerényletben, és ezért vágott vissza az Egyesült Államok.
Kemény, elvesztette a Muammar Kaddafi a támogatást ott már régebben, és ugye
de
ez
az aztán meg utána visszaszerezte.
Visszaállt az olaj
nagyúr. Azt hittük, hogy örökké, igen, majd. Hát még ott Sárközivel pacsisztak, uh-huh. meg azt hitte, hogy majd minden
meg
rendben
a
van,
Benito
aztán egyszer csak levadázták, igen.
Akkor voltak azok a bizonyos bulik, az unga-bunga bulik. Na, azt mondja, hogy volt egy másik szomorú sztori is, 2013-ban kettős bombamerénylet volt a Boston Marathon futóverseny résztvevői és nézői ellen, illetve ezen a napon volt, amikor leégett
volt.
A Notre-Dame.
Látni azokat a igen. képeket. 2019 április 15-én. Születésnaposok, csak tollózzunk, jó? Hát Leonardo da Vinci, itáliai reneszánsz festőművész, szobrászművész, tudós, feltaláló, igazi polihisztor 1452-ben született április 15-én, aztán itt van nekünk Nyikita Szergejevics Hruscsov, szovjet politikus, pártfőtitkár 1894-ben született, egy diktátor is ezen a napon ünnepelné a születésnapját, Kim Ir-sen, észak-koreai diktátor, hát ugye azóta is a ő családja kormányozza Észak-Koreát, 1912-ben született. Aztán jó egészséget, hosszú életet kívánunk Bodrogi Gyula, Kossuth Díjas magyar színművésznek, a Nemzet színészének, 1934-ben született, szép kerek évfordulója van ma neki, és annyi feledhetetlen pillanatot köszönhetünk
az
neki.
Az biztos, zseniális filmeket. Claudia Cardinale, olasz színésztő is ezen a napon született, csak úgy, mint Emma Thompson, előbbi 1938-ban, utóbbi 1959-ben. A nagy kedvenced, akinek a plakátja ott volt a faladon. Jön a következő.
És az a baj, hogy egyszer felragasztottuk földrajzóla előtt egy meglehetősen prűd és meglehetősen könnyen zavarba hozható tanárúrat fogadtunk egy hatalmas nagy Samantha Fox poszterrel, aki egy határozott mozdulattal tépte le a tábláról Samantha Fox képét. Megbántuk, mert hogy megsemmisült maga a fotó. Úgyhogy Samantha Fox is ünnepel, 1966-ban született. Hát énekesnőnek én azért elég nagy túlzással nevezném.
Hát jó, miért? Énekesnő volt.
Más miatt
más bajai is voltak, nem csak a hangja. Igen. És mindig elmondom Samantha Fox-sal kapcsolatban, hogy sokan nem tudják, de ez az értelme az X-aktáknak a szövegének, hogy az igazság oda át van.
Igen.
Mert az úgy van, ugye, hogy Fox Mulder volt a fiú, és Samantha Mulder, akit mindig keresett. Tehát az ő neveik a Samantha Foxot teszik ki.
És nem találtam.
És köszönjük. Nem találtam meg, így van.
Hű, ez nagyon súlyos.
Ez súlyos, igen. Seth Rogen, amerikai színész is ezen a napon. Hát dehogy ismered biztosan.
Nem western tudom. Filmekbe szerepel, akkor nem ismered.
Egy western Kardozos. Filmbe szerepel. Igen.
Melyikben?
Hát azért nincs ő bennem, az új feldolgozásában, ami borzasztó lett a Hétmester lövésznek.
Nem tudom, de majd utána nézze. Na, hát akkor igen, a névész születésnaposok kedvére egy jó kis talpalávaló következik. Ezzel nyitunk ma reggel, és utána jövünk vissza, megnézzük, mit írnak az újságok.
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli.
Tyú, rengeteg kérdés. Lesz-e szó, írja kedves hallgatónk, a gépjármű súlyadó befizetéssel kapcsolatos botrányról? Igen, terveztük. Azt mondja, ő pénteken kapta készhez a csekket, hétfői fizetési határidővel.
Miért?
Hát, mi van, ha valaki elutazott hosszú hétvégére? Vagy hasonló?
Információ-technológiai eszközökkel nem lehet bárhonnan viszonylag rövid határidővel, azonnali átutalással.
Lehet, de csekket kapott.
Csekket?
Tehát, hogyha érkezik mondjuk egy kérelem, egy fizetési kérelem, mondjuk, ember, amit most már tud használni.
Nincs ügyfélkapuja? Hát? Mert arról meg küldenek értesítést, hogy az ügyfélkapudba is érkezett.
Én értem, hogy te neki rongyolsz a hallgatónak, és amikor már térdel, akkor
nem csak a
fejbe rúgod.
Nem csak a hallgatónak, mindenki.
Bizonyos szempontból igazad is van. Tehát valóban jó dolog, amit mondtál, az ügyfélkapu és az elektronikus csatornák, így van, de ennek ellenére valóban igaza van, hogy pénteken jön egy csekk, aztán hétfőn be kell fizetni, az, vagy határidővel, az így érdekes dolog.
Na, drága barátai, magyarok, már a gyógyítást nehezíti a kórházak eladósodása.
Tyú, igen.
Írja a Népszava. Havi 20 milliárd forinttal nő a kifizetetlen számlák összege. Figyelj, hogy ez 15 éve nem lehet rendbe rakni, vagy 30, vagy nem igen. tudom mióta, hogy egyszerűen nem tudja valaki kiszámolni, mindjárt embert akarunk küldeni a Marsra, és nem tudjuk kiszámolni, hogy a magyar kórházak mennyit fognak költeni. Úgy nagyjából, plusz-minusz 10%.
Tudod, erre szokták mondani, András, hogy hát az egészségügy az olyan, hogy az minden kormány fél belekezdeni az igazi, valódi reformokra, mindenki csak így tisztogatja egy kicsit, fényesíti, hogy milyen jól néz ki, de recseg, ropog az egész.
Nyárig 104 milliárd forintos kórházi tartozást rendezne az Orbán kormány, csak hogy az adósság összege már március végén 110 milliárdnál járt. Tehát úgy rendezik, hogy már van, vagy lesz igen. utána is a Népszava szerint legalábbis tartozás. Nálad mi van?
Hú, rengeteg érdekesség.
Hát a hétvégén meg Irán valami több száz drónnal megtámadta Izraelt. 99%-át leszették. Igen. A támadó eszközöknek, a britek is benne voltak, az amerikai
is. A jordániaiak is benne voltak, ami is, nagyon érdekes sztori.
Majd
bizonyám.
Mi történt? Kiállt a Biden, és azt mondta, hogy nem támogatja a válaszcsapást.
Uh-huh. Nagyon érdekes sztori, erről beszélgetünk majd hamarosan Feledi Botonddal, mert riasztottam a hétvégén, amikor már kijött az amerikai hírszerzésnek az infója azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni, de gyorsan még a lapszemlében, minden postás álma a lengyel kisváros, ahol csak egy utca van, de ott 6000 cím az, amire kell.
Kemény.
Írja a Telex.
Aztán... És majd mi lesz azon a városon, amit csinálnak a The Line a sivatagba? Ott is egy utca lesz, de az meg 200 kilométer hosszú.
Arról is szó lesz adóvilágrobotunkban, amikor majd Szaúd-Arábiát Igen. nézzük meg. 9 kilométer hosszú ez az utca egyébként. Igen. A G7.hu Virovácz Péter kiváló cikke... Ha 10 olcsó zsemle helyett 8 drágábbat veszünk, akkor gazdasági fordulat van, csak még nem látszik, írja Virovácz Péter.
Aztán kérem szépen, ami még fontos portfólió ma reggel indulóanyag, mindenki nyugodjon meg, és kilégzés, belégzés, stb. Csillapítsuk le az indulatainkat, mert örvendjünk annak, hogy megugrott a magyar gazdagok vagyona. Az idei első fél negyed évet is végigkísért a kedvező piaci hangulat, ez pedig a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyonra is kihagyott, vagy kihatott. A portfólió friss privátbanki felmérése szerint március végén a magyar gazdagok számláján már közel 10 000 milliárd forint volt, ez új rekord. Uh-huh. A legnagyobb vagyon továbbra is az OTP Private Banking kezeli, de a többiek sem tétlenek. Az OTP, az MBH, a K&H és az Erste privátbanki mellett már a Raiffeisen is több mint 1000 milliárdos ügyfélállományt kezel. Na ehhez mit szóltok?
Azt, hogy nem csak egy ajtó a baj, egyre mélyebbre süllyed a Boeing, a CNN elemezte a repülőgépgyártó óriás helyzetét, és nem túl szép a kép, amit lefestettek, úgyhogy ezt a hvg.hu-n lehet elolvasni ezt a cikket, illetve szeretnék gratulálni a magyar női kézilabda válogatottnak, mert hogy olimpiai kvótát ért a meccsük, csoport elsőként.
Lé.
Jutottak ki a játékokra a magyar kézilabdázók, Japánt sikerült hatástalanítani, mondjuk így.
Mert?
Mert velük játszottak, úgyhogy, és ott egy vagy-vagy kérdés volt, ha jól emlékszem, úgyhogy nagyon-nagyon nagy gratula a kézilabda női
kézilabdás lányoknak, és a fiúk is kint vannak, úgyhogy 20 év után van kint mind a két kézilabda válogatottunk az olimpián, úgyhogy ez igazán klassz kis sport hír volt így a lapszemlében. Neked van-e még
Nincsen
valami?
Nincsen más.
Jó, hát akkor nézzük meg, drága barátom, hogy mi volt a tőzsdéken.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
A Budapest értéktőzsde irányadó mutatója 67.289 ponton zárt, 0,12%-os erősödés után pénteken, és hát a két nagyobb papír vitte a hátán az indexet, a MOL OTP páros. Az OTP 0,72%-kal drágulva végül 17.600 forinton állapodott meg a hét végén, a MOL pedig 0,6%-ot tudott felfelé menni, és 3.048 forintról kezd ma. A Richter Telekom párosnak már nem volt ilyen jó napja, 0,74%-ot esett a Richter 9.390 forintig. A Telekom részvények 915 forintot érnek a mai nyitásban, ami azt jelenti, hogy 1,6%-os mínusz után alakult ki ez az árfolyam, és ami még itt érdekes, lehet nézem, hogy a Telekomot lehajrázta a Waberers forgalomban, tehát ott a közepes papírok közül ott volt még nagyobb pörgés, de nem azért, mert olyan nagyon jó hírek jöttek volna, 0,5%-os mínuszt esett vagy mínuszt hozott össze a Waberers papírra, 4010 forintig csusszant vissza.
Hát Amerikában két irány volt, az egyik a félelem, a geopolitikai feszültségek kapcsán már eleve rossz volt a hangulat, a másik pedig a banki gyorsjelentések, és ennek, ezeknek a hatása. Hát lényegében ez nem jött jól, például a JP Morgan papírjainak értéke 5,6%-kal került lejjebb, a Citigroup részvényei 2%-ot vesztettek, a Wells Fargo 0,3%-ot esett, és úgy hozta össze a Wells Fargo, hogy a negyed éves nyeresége meghaladta a várakozásokat. Tehát ugye itt a másik oldal a az a félelem, ugye, ami és geopolitikai aggodalom, ami jellemző volt. Megnézzük a végeredményt, akkor hát eléggé rossz kép alakult ki. Most gyorsan elkattintottam innen, de hát majd csak megtalálom már végre ezeket. Na mindegy. Szóval, hogy 1,5% körüli mínuszok alakultak ki a vezető papíroknál. Most már egyébként pluszban vannak a futures-ök, de ezek picik. 0,3, 0,2, a Nasdaq szintén 0,3, tehát az S&P és a Dow volt, de körülbelül ugyanakkora pluszban vannak ezek a vezetőpapírok, úgyhogy hát nem volt jó hangulat az amerikai piacon. Közben az olajára is egy picit esett, és az arany ára is, de egyébként azt lehet látni, hogy az amerikai hát ugye ez a kockázati felár, meg hát a Fed kamatcsökkentés, úgyhogy a 10 és 30 éves amerikai kötvényhozamok is látványosan csökkentek az elmúlt két hétben olyan mértékben, amire legutóbb tavaly októberben volt példa. Úgyhogy nem lett szép a vége Amerikában.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
No, hát mit írnak a hallgatók?
Jaj, nagyon jó pofákat.
Talózgassunk.
Titanic, sós vízben, nem süllyedhetett el. Báj Bödöcs, köszönjük Zsolttól, illetve István. A Titanic balesete nem csak a hajózás, de a mozi történetében is az egyik legnagyobb katasztrófa volt. Nekem például egykor bimbózó kapcsolat hajnalán büntetésből kellett megnéznem a Ryan közlegényért cserébe.
Jó, de férfi társaim, hát mindnyájan így vagyunk, hogy meg kell nézni a csajokkal egy romcsi filmet, hogy utána egy jó szamurájost vagy szandálos kardozóst, vagy lövöldözőst megnézhessünk. Hát ez amióta a világ és van mozi, ez így megy. Nálatok talán nem, kedves Endre? Hát itt két külön szeparált szobában igazából, te vérzivatar, ott pedig
én azt mondom, hogy azt úgy kell csinálni, András, hogy igen, egyrészt igen, másrészt pedig az elején kell nagyot mondani, mint a pókerben, és akkor utána már lehet alkudni. Úgyhogy, de itt van Czoller Andi, igazi tavaszi
szedben,
felszerelésben, kivirágozva, igen, kicsit hamar virágozták ki Andi.
De miért az orgona is?
Hát ezt mondom, igen. És már el is megy. Igen. Az a baj, hogy rövid, ugye? Tehát nincs az, hogy jaj, pár hétig élvezzük ezt, mert két nap alatt vége,
minden
már dobálják le.
Igen.
Hát nem tudom, tehát nekem ez nem tetszik mondjuk. Hogy érzed magad? Milyen volt a hétvége?
Jó volt a hétvége.
Aha,
nem volt
ez
elég
nem volt elég meggyőző.
De. Csak az ember mindig betervez egy csomó mindent, és a felére sem jut ide.
Olyan finomka volt, ugye?
Nem, tényleg jó volt, csak nem jutottam el egy csomó dologban odáig, ahova szerettem volna.
Na tessék. András, ezért te vagy a hibás.
Nyilván. Én be is vállalom. Én állandóan telefonon hívogattam a Czoller Andit, hogy ne tudjon egy percre se arra koncentrálni, ami
csak mindig a munka.
Kellene. Igen, igen, igen. Na, jöjjenek a hírek. Lám, most is ugye a munka. Én addig megyek egy kört az Ender Bingáját.
Jó,
megküldöm,
mennyi. Csak ezt akarod.
Úgyhogy kapaszkodjatok.
Elférsz rá.
Nem. De mindegy. Különben is hogy néz ki egy medve biciklivel, most meg lehet majd ezt.
Nagyon jó. Cirkuszba láttam.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulcusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 7-es óra 8-as perckor köszöntjük az egybegyűlteket. 2024. április 15-én a Millás reggeliben a Rádió Café 98.0 reggeli műsora vagyunk mink. Kántor Endrével prezentáljuk a mai misét.
Így van, Mihálovics András a pultnál, és a kedves hallgatók pedig köszönjük az üzeneteket. Azt mondja, hogy van ügyfélkapum ott az adóhatóság túlfizetését. A kedves hallgatónál valami hiba van a rendszerben, hogyha van ügyfélkapuja, akkor már másfél hónapja legalább meg kellett volna, hogy kapja, ugye? És hogy túlfizetést írt, ugye a túlfizet... Igen, a...
szerintem mindenképpen... Nem hiszem, hogy van de, túlfizetés.
De van, tud lenni. Befizetsz valamit a főszámlán, tehát befizetsz valamit, és elkönyvelődik valahova, túlfizetés tud lenni a számlán, ahogy, tehát ezt, ennek érdemes utána nézni, a részletes adatokat lekérni az adó online rendszeren, mert lehet, hogy ott valami
de
kavar van.
De biztos vagyok benne, hogy amit felvett, hogy mi van, ha valakinek nincs ügyfélkapuja, vagy nincs számítás technikai eszköze, hát ebből szerintem nagyon kevés van, nyilván van ilyen, és nyilván erre is gondolnak az adóhatóságnál. Ráadásul az összes közszolgálati híradóban napok óta az megy, hogy csak egy gomnyomás, tessék befizetni, április 15, ma van a határidő, mindenki fizesse be a gépjármű adót, mert ha nem, akkor késedelmi kamat és bírság, és tettere, tehát azért a NAV a tőle telhető legtöbbet megteszi, és akkor mondjuk, ha valakinek nincsen számítástechnikai eszköze, de tévét néz, akkor azért elég sok műsorban belebotolhatott ebbe az információba.
Ja, né, azt mondja, hogy szerintetek miért Bravo. Egy időpontra ütemezik az összes út felújítását? M0, M6, M7, hétfő reggeli morgás.
Elevenemre tapintott, amikor vasárnap, amikor mindenki jó időbe ment, két pasas miatt lezárták a belső sávot, és ott méregetett két szakállas földmérő az M7-esen a Balaton felé. Előtte meg nyírták a sövényt, úgyhogy nagyon
kertészek klassz. Akadályozták a forgalmat, igen. Ezt úgy mondják szépen.
Igen. Na, úgyhogy nem tudjuk ezeket, bár volt egy közbeszerzési szakért, aki elmondta, hogy azért ilyenkorra ütemezik, mert ugye megy a vita a költségvetésre, mire elfogadják. Oké, mire szétosszák a forrásokat, kiírják a pályázatokat, azt meg fellebbezik. Mire lemegy, addigra pont általában ilyen időszak van, és ezért mindenki nekiesik, mert nyilván a határidő az meg ketyeg, hogy mikorra kell befejezni, úgyhogy ezért van ez így Magyarországon állítólag, én nem tudom. Na játszódjunk!
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék!
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Csatlakozzunk, vagy kapcsolódjunk a hallgató morgásához, ugye, aki írt, hogy az M0-án plusz 32 perc, tehát 32 perc plusz menetidőt ír a rendszer. Hát kérem szépen, ma kezdődnek a repülőtér környékén is az útfelújítási munkálatok, ezek egészen április 20-áig fognak tartani, és hát ugye írta a közleményben a repülőtér felől, az M4-es Cegléd irányába vezető M0 autóút felé tartó felhajtót újítják fel, mivel a felhajtó ág zárva lesz, a repülőtér irányából közvetlenül nem lehet majd a körgyűrű felé kanyarodni. Tehát a közúton közlekedőknek a repülőtérről indulva Budapest irányába kell az autóútra felhajtani, és a Market Central bevásárlóközpontnál lévő kettős körforgalomba tudnak majd visszafordulni. Vagyis Budapest irányából érkezve érhetik el az M0-ás autóutat. Ezért lényegében ott óriási dugókra kell számítani, mert még, hogyha ez nem lenne elég, további forgalomkorlátozás várható a Budapest felől érkezőknek is, mivel az M4-es autóúton a reptérre vezető kihajtóágon a belső sávot felújítják, tehát arra, merre visszakanyarítják az egészet, nem tudom, röhögés nélkül. Az autósok mindvégig ki tudnak majd hajtani a csomópontban, de csak a külső sávot tudják majd használni. Hát kérem szépen! Ez van. Az országos szintrehozás részeként április 4-én vagy 2-án indult el egyébként az M4-es Ferihegyi csomópont ütemezett felújítása, és ezek a különböző felújítások május közepéig tartanak. Úgyhogy itt folyamatos forgalomterelés, sávzárás várható. Mik azok a munkálatok, kérdezi kedves hallgató. Kérem szépen, burkolatfelújítás alapvetően.
Azt szeretném még mondani, hogy nagyon megosztó tud lenni az, hogy egy híres ember beletéved a tilosba. Az egyik része a társadalomnak azt mondja, hogy jó fej, hagyjuk már, hát most
neki
fáj
szabad.
Nekünk az, hogy a másik fele meg az állatfarm példájával jön elő. Orwell leírta, hogy mindenki egyenlő, de vannak még egyenlőbbek, és ez borzasztóan idegesítő. Bevallom őszintén, hogy én az utóbbi csoporthoz tartozom, mert azt gondolhatnók, hogyha valaki nek a sors úgy alakított az életét, hogy hírneve is van, arra duplán odafigyelünk, hiszen veszélyes precedens
szépen
teremthet az, hogy a, valaki azt mondja, hogy na de hát neki szabad, akkor nekem miért nem? Én is csak 2 percre álltam meg
így
a pék
van
előtt. Na hát így tessék ezt a így hírt
van
fogadni, mert hogy Kern András beugrott a kulinárisba, kicsit messze volt pár szabályos hely is, de ő fogta magát, és a járdára parkolt, épp hogy a villamos elfér tőle. Hát az az igazság, hogy ráadásul ez nem is az első ilyen eset művész úrral, úgyhogy én nem tudom mire vélni ezt a dolgot, hogy már csak azért is. Azt mondja, hogy update is van a hírhez, lassan olyan, mint a mi is ott parkoltunk volna csütörtökön Kern Andrással, írja a 444. Ugyanis további részleteket tudtak meg a mester, mármint Kern András, Balassi Bálint utcai kalandjáról, és két olvasó is megírta, hogy a csütörtöki napon ott töltött pár percet a kulinárizban, de a fő célpontja a bagári pékség volt. Ott szokta beszerezni kedvencét a diós vaníliás péksütit.
Micsoda reklám, kérem szépen. Micsoda reklám ennek a két műintézménynek.
Hát lehet, hogy ezért csinálta, nem? Hogy így aztán hát, írnak róla, lehet. Ő meg lehet, hogy egy zseniális marketing fogásnak vagyunk tanúi, én nem tudom. Minden esetre értetlenül állok, hogy sokatszor megint csak ugyanúgy
borzasztó
szóltak neki, viccesen is, mert ugye Pityke őrmestert is oda rakták az egyik oszlopra, hogy hátra, hát ha leesik művész úrnak, hogy ez nem éppen követendő példa, amit csinál, nem, egyszerűen megfékezhetetlennek tűnik.
Na, aztán lehet egy érdekes budapesti újdonságot is megfigyelni, mert hogy van egy Kis Miklós nevű művész, legújabb projektje a Budapestre csempészet Public Art, méghozzá olyan szubzsánerben, ami itthon eddig nagyon hiányzott, a nyilvános WC-k sajátos kategóriájában, mert hogy Public Art toilettek, tehát nyilvános WC és a művészet találkozása unikálisan Kis Miklós látásmódjában ezeket.
Hát ez az a műfaj, amit hogyha megnézzük a képeket, azonnal mindenki érti, hogy miről van szó. Olyan marha jó hangulatú nyilvános illemhelyeket kreált a művész, hogy azonnal megvalósítani emberek. És akkor hát, ha megint egy kicsit jobb és kicsit élhetőbb lesz ez a főváros. Nagyon klassz, nem tudom, hogy hol lehet ezeket a képeket megnézni, de egészen ilyen kicsit animés,
hogy
kicsit emojis.
A roadster.hu-n például meg lehet nézni a képeket. Úgyhogy nagyon érdekes. 20 saját világgal rendelkező közvécék, közel 100 a neo-pop-art stílus elemeit felvonultató artwork-kel, művészet, design, pop-art, és hát nagyon az emberi szükségleteket is kielégítő funkció ötvöződik a belső térben. Úgyhogy nagyon érdekes, mert az építészetben Kárpáti Fanni, a 3D-s szobrokban Nagy Kovács Ferenc segített Kis Miklósnak. Úgyhogy zseniális.
Nagyon klassz, nagyon klassz.
Pop and roll.
Most akkor a Budapest rovatot bezárjuk, utána egy hardcore téma, ez az iráni ösztűz lesz a téma.
Most már nyugodtan lehet izrael-iráni háborúnak hívni.
Biztos mondom, hogy a Dressed to Kill számot csak véletlenül csempésztem ide.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
No, hát szerintem mindenki olvasta, aki meg nem, mert vikendezett, az majd most meg fogja tudni, hogy Ilán odavert Izraelnek. Nekem egy kicsit anélkül, hogy az így olajat öntenék a tűzre, az volt a benyomásom, hogy tudnak ők azért keményebbek is lenni. Ez a odavertünk egy kicsit, de azért ez olyan nagyon nem. De hogy mivel ennek a hátterében, meg hova fajulhat ez a konfliktus, Feledi Botond külpolitikai szakértővel majd megbeszéljük. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
No, hát, azért ne ítéljük el az irániakat, mert hogy úgy kezdődött, hogy a másik visszaütött. Mert hogy ugye arra hivatkoznak, hogy Szíriában nagyon fontos embereket iráni részről eltett láb alól az izraeli hadsereg. És erre volt ez válasz, nem?
Hát a közvetlen válasz az ez volt, így van, a damaszkuszi iráni konzulátuson egy második legfontosabb vezetőt végeztek ki azóta, az, hogy Trumpék egyébként egyszer hasonlóan egy Good Force vezetőt Bagdad reptere előtt végeztek ki egy drónnal, tehát ez valóban egy óriási skalp volt Izrael számára, annyi van viszont szerencsétlen, hogy egy konzulátuson, tehát diplomáciai területen hajtották végre a csapást, és erre válaszul fenyegetőzött Irán, amit végül most a hétvégén ezzel a közel 300-al, ahol 200 és 300 közötti eszköz, tehát drón, rakéta felhasználásával vágott vissza. Tehát erre nagyjából számítottunk, ugye szombat délután magyar idő szerint Biden visszajött a Fehérházba, jelezték, hogy néhány órán belül érkezett az izraeli elleni csapás, és meglehetősen felkészülten várta ezt egy angol-francia-izraeli koalíció. A munkanagyja azért Izraelbe esett, de láthatóan egész biztos, hogy brit vadászgépek is lőttek ki eszközöket az égből. Tehát mondhatjuk azért azt, hogy szinte egy G7-es támogatás volt, utána G7-es telefonálgatás. Viszont ezt az egészet azért talán ennél egyet tágabb perspektívában tudjuk, tehát ne 79-ig menjünk vissza, de abban viszont mindenképp, hogy Izrael az október 7-i terrortámadásra azt mondja, hogy ez iráni segítség nélkül nem lett volna lehetséges abban az értelemben, hogy ők támogatták nagyon a Hamászt a legkülönbözőbb pénzügyi és fegyveres eszközökkel. Tehát ez meg abban van benne, hogy miért hozta meg Izrael azt a döntést, hogy Damaszkuszban támadnak. Úgyhogy hát az adokkapoknak azért ez tényleg a végeláthatatlan spirálja, aminek most egy állomásához érkeztünk szombaton, és azóta természetesen a világ másik fele meg azon gondolkozik, hogy Izrael hogy fog válaszolni.
Hát ez is egy érdekes dolog volt, mert a Biden meg kiállt, hogy elítéli ezt az iráni csapást, és nem támogatja az izraeli válaszcsapást. Ez is egy nagyon furcsa diplomáciai üzenet.
Hát ugye eleve Biden nincs igazán jó kémiában Netanyahu izraeli miniszterelnökkel, tehát ilyen szempontból az egy együttállásban, hogy az USA-izraeli érdekek ezt megkövetelték, az rendben van, de ugye kérdés, hogy ez Netanyahu-nak most megint mennyire hosszabbítja meg a mandátumát, hogy egy ilyen vészhelyzet kezelésbe belevághat. Ugye egyébként az izraeli lakosság nagyobb része és a nemzeti koalícióból bevett ellenzéki pártok is szeptemberi előválasztásból gondolkodnának. Természetesen ezt Netanyahu-ék kizárták. Abszolút nem amerikai érdek az, hogy legyen közel-keleti óriás háború, tehát ezt momentán senki nem akarja, itt van Ukrajna, itt van Tajvan, tehát a Washingtonnak van elég problémája. Éppen ezért ez sokkal inkább tűnik egy Teherán szövetségesei által támogatott akciónak, jelesül Moszkva és Peking sokkal inkább érdekelt abban, hogy lekössék máshol a nyugati koalíció figyelmét, és segíthetik Teheránt mindenféle mással. És megjegyzést, és ez innen a legelső megjegyzésedre visszakanyarodnék, mert bennem is van egy ilyen kis tüske, hogy azért ez nem biztos, hogy az, aminek látszik. Irán maga sem annyira tetterős, mint hogy mindig is szeretné mutatni magát. Ugye egyrészt van egy elképesztő belső rezsimválság. Emlékezzünk vissza, hogy végül is női tüntetőket kellett folyamatosan egy éve szétverni, szétlőni, amikor a buszmegállóból elhúzott kislány, nem idézőjelben nem helyesen felöltözött kislány halála óta elképesztő társadalmi feszültség köszöntött be. Másrészt pedig ugye Pakisztán oldaláról éri támadást Irán, és ezt fizikailag képzeljük el, tehát az ottani különböző iszlamista, fundamentalista csoportok át tudnak jönni a határon, mérnek csatást, tehát komoly biztonsági kockázat van egyszerűen a keleti határon, amire szintén figyelnie kell, és hogyha ott ők nagyon lelkesek lesznek, akkor ugye azért az azeriaknek mások is. Tehát Irán egy sok nemzetiségű állam, és mindig is lesz vigyázás ezekkel a nemzetiségekkel.
Jó, figyelj, és az innentől...
egy utolsó gondolat, ugye innentől kérdés az, hogy egyébként ez a 300 rakéta tényleg is, az amerikaiak tudtak figyelmeztetni, hogy úgy volt-e tervezve, hogy lényegében le lehessen szedni őket, 5 órán keresztül lőttük ki a 300 rakétát, nem egy óra alatt. Tehát
hát meg előtte oda telefonáltak, hogy fogunk támadni azért háborúkat, nem úgy kezdenek, hogy na most akkor jó napot kívánok.
Hát közzétették 72 órával előtte,
és
igen.
És azt akarom mondani, hogy mindjárt támadunk, stb. Tehát ez, nem így, ez is egy kicsit szokatlan nekem.
Így van, tehát hogy teljesen egyértelműen el akarták kerülni azt, hogy óriási károkat okozzanak. Ez valóban egy figyelmeztetés volt, és egy olyan eszkalációs spirálnak egy lehetőséget engednek ők is, hogy kiszálljanak, ami hát a világ számára jobb lenne, hogyha itt véget élne. Amiért nem biztos, hogy ez sikerül, az az, hogy viszont ezeket a rakétákat mind Irán területéről indították, tehát a többen először ugye iráni területről, közvetlenül izraeli területe elleni csapás történt, és akkor innentől kezdve kell nagyon-nagyon következetesen végig gondolni a Tel Avivnak, hogy hogyan tudja ezt nem csak Irán, hanem a többi ellensége felé is kommunikálni, hogy adott esetben egy ilyen csapáshoz mivel jár. Tehát ugye ezeknek az elrettentéseknek a spektruma az, ami most igazán kérdéses, hogy mit tudnak megtenni, miközben nyilván már akár azt a 300 dolgot kilőni az égből is a jelenlegi készletek számára egy komoly erőfeszítés, és anyagilag közel sem biztos, hogy ugyanannyit kellett befektetni ebbe Izraelnek, vagyis sokkal többet, mint amennyit Iránnak. Ugye ezek hasonló drónok is voltak, mint Ukrajnában. Bocsánat.
Nem, nagyon érdekes, amit mondasz, csak egyszer nem, tehát nagyon fontos, hogy tehát az amerikai, angol légierő és a kiállás, de ami még nagyon fontos az, hogy az arab országok közül is több állam segítette ebben Izraelt, például Jordánia, ami az egész helyzet nagyon izgalmas, és szerintem így is érdemes vizsgálni ilyen szemüveggel.
Igen, értem. Tehát az, hogy mekkora mennyiségű újabb ellenséget szerez magának Irán az ilyen akciókkal, az valóban az egész közel-keleti egyensúlynak az újra kalibrálása. Ugye ne felejtsük el, hogy azért a síta-szunita ellentét az 100 éve meghatározza ennek a régiónak a különböző háborúit, ugye az iraki-iráni háború és aztán az összes többi ugye kvázi egy proxy háborút vívtak Jemenben a szaudiak ellen, ugye a Teherán által támogatott lázadók, akik most éppen a Vöröstengert lövöldözik. Tehát ha ezt végignézzük, akkor nagyon kemény az iráni jelenlét, és ez nincsen baráti szemmel tekintve, tehát 2020 óta tartott, és azt gondolom, hogy fog újra kezdődni a szaudi izraeli közeledés, úgyhogy ilyen szempontból ez egy nagyon fontos fokmérő van, és ebben teljesen igazad van, hogy az itteni arab államok azok bizony inkább megijednek egy ilyen dologtól, és ez sokkal inkább fogja őket az USA-Izrael érdekkörbe, vagy szövetségi körbe beterelni, ami viszont Irán számára hosszú távon egy sokkal rosszabb feladványt jelent. Tehát ezért is itt nem lehet úgy húzni egyet a sattában, hogy az másik három helyen ne jelent.
Így van, de a magyar sajtókórusban azt mondja, hogy eszkalálódik a konfliktus, tehát majd, hogy nem kész tényként kezelik a kollégák. Mindezek alapján, amit viszont most mi átbeszéltünk, ez nem borítékolható ennyire.
Hát nem, szerintem azt mondták, hogy eszkalálódott, tehát ugye, amit a Botond is mondott, hogy történelmében először történt ilyen, hogy iráni területről rakétát lőttek ki Izraelre. Tehát ez egy új szint.
Hát október 7 óta ezek a... Szóval, hogy volt az október 7, ugye ez is új szint volt. Volt a konzulátus elleni támadás. Nyilván ez azért tényleg még a hidegháborúban is a diplomáciai területek védettségét igyekeztek tiszteletben tartani, és most jött ez a 300 eszköz, amit egyébként tényleg 99%-ban el tudtak hárítani. A fő kérdés, ugye ezt nagyjából tudtuk, ez tényleg Irán egy hete mondogatta, bekövetkezett, jelezte, és tulajdonképpen ez azon a ritka pillanatok egyike, amennyire tudtam értelmezni az iráni forrásokat, ott is elmondták, hogy ők kilőtték a 300-at, és ezzel vége a játéknak. Tehát, hogy részükről lezárható a dolog. Most tényleg az a kérdés, hogy Izrael ezt mennyire tudja úgy továbbvinni, hogy kvázi a Biden adminisztráció nem akar ebből újabb nagy tüzet nyitni. Tehát, hogy ebből egy kibert támadás lesz, hogy ebből lesz valamilyen másik vezetőnek a meggyilkolása, vagy valamilyen helyi érdekeltség, regionális érdekeltség ellen esetleg csapásmérés. Tehát azért nagyon-nagyon sok opció van, és azért az október 7 alapvető problémája Tel Avivban az, hogy pontosan a saját elrettentésüket érzik gyengének az izraeliek. Tehát emiatt ez egy nagyon érzékeny pont nekik, hogy lámha így meg tudták őket támadni a saját 1 milliárd dolláros falukon keresztül, akkor hogyan kell abban gondolkozni, hogy az elrettentés működjön, és ez egy nagyon nehéz feladvány. Tehát ez az, ami szerintem most kőkemény, valószínűleg kisebb outputot fognak csinálni, mint amit maguktól csinálnának az amerikai nyomásra. Nagyjából ez biztosan elmondhatunk.
Na, hát akkor innen folytatjuk majd. Köszönjük szépen. Igyál egy kávét, nem sokára újra hívunk, jó?
Rendben, köszönöm.
Köszönöm, ezúttal más témában. Köszönjük, szervusz!
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő beszélt arról, hogy mit lát esélyesnek a közel-keleti helyzet Irán és Izrael háborújával kapcsolatban.
Most következik a napközi, aztán egy kis promóciós összeállítás, egy háború ellenes muzsika, majd jön a heti kitekintő, megnézzük, hogy a közel-keleti konfliktus esetleg hathat-e a piacokra.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
A vonal túlsó végén Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
No, hát na, figyelj, érkezik? Beszéltünk erről a közel-keleti konfliktusról az előbb, és hát a kérdés az, hogy lesz ennek valami piaci turbulenciát okozó hatása vajon? Hogy látszik?
Hát egyenlő, ugye általában mit várunk, tehát hogyha a közel-keleten élesedik a helyzet, akkor ugye jellemzően az első körben mit csinál? Ugye mindenki arra gondol, hogy lesz elég olaj, és akkor megtolja az olajárakat, mivel az olajáremelkedés általában ugye növeli az inflációs nyomást a világban, ezért jellemzően fölfele mennek a hozamok. Ez már nem tiszta sor, mert ugye, hogyha ilyen recesszió közeli helyzet van, akkor az ellenkezőjét is tudja csinálni, de jellemzően fölfele várnánk, és arra számít a ránk, hogy a befektetők elindulnak a biztosabb befektetések irányába, tehát erősödik a dollár, elindul rendesen az arany, ilyesmi. És ha most és nyilván a részvények meg lefele. És ha ránézünk arra, ami eddig történt, akkor azt mondhatjuk, hogy semmiképpen sem látszik ilyen drámai történet. Tehát egyelőre az olajárak lefele indultak, ugye a kötvényhozamuk egy kicsit fel, az arany fölfele, a részvények Ázsiába inkább lefele. Tehát azt gondolom, hogy ami elhangzott az előbb, azt mondott, tehát, hogy azért miközben azért ez, tehát minőségileg azért ez nyilván egy új szint, amit Irán művelt, azért egyelőre a piacok nem gondolják azt, hogy az eddigi helyzethez képest ez egy radikális és drámai változás. Ugye az USA figyelmeztetett rá egyelőre, tehát azt gondolom, hogy akkor van nagyobb hatás, ha Izrael tényleg megindul. És egyelőre, ha jól értem, akkor talán nem ez a helyzet. Nyilván lesz valamilyen típusú válaszcsapás, de hogy ennek a mértéke milyen lesz, azt gondolom, hogy az az, ami meg tudja rángatni a piacokat. De egyelőre nincs ilyen. Én azért azt gondolnám, hogy ez inkább egy kicsit talán fölfele tologatja a hozamokat, de azt látjuk, hogy azért nem ez a fő dolog. Tehát, okay. Még egyelőre mindenki ugye az amerikai gazdaságra figyel, az ottani konjunktúrára, az inflációs nyomás.
Akkor nagyon profin átvezettél, akkor beszéljünk mi is erről az amerikai gazdaságról. Milyen adatok jönnek, milyen konjunktúra mutatók, amik erre iránymutatást adhatnak, hogy milyen bőrben van az amerikai gazdaság?
Hát a héten két olyan adat lesz, amiről szerintem mindenképpen érdemes beszélni. Az egyik a kiskereskedelmi forgalom, ez ma jön, ahol ugye az a várakozás, hogy a havi összevetésben ez ilyen 0,3, tehát hogy egy 0,3%-os bővülést látunk majd. Ezt érdemes tudni, hogy ez egy nominális változó, tehát ez nincs deflálva, tehát nem úgy, mint szemben a hazai kiskereskedelmi forgalommal, ahol rögtön az inflációtól tisztított adatot látjuk. Tehát igazából azt mondta, hogy ez egy ilyen, ami kijön adat, az egy igazából hó per hó, az egy stagnálás közeli enyhe csökkenést jelent valójában. És hát ugye itt miközben az inflációs nyomás még magas, azért azt kell látni, és egyébként a visszatekintő adatok alapján még elég rendesen bővül az amerikai gazdaság, azért azt kell látni, hogy lassan a növekedésnek lassulnia kell az USA-ban. Ugye a tavalyi év nagy meglepetése az volt, hogy szemben a várt lassulással az amerikai gazdaság gyorsult, viszont amennyire ezt be lehet, meg lehet mondani, azért három olyan dolgot tudunk mondani, ami ezt segítette, vagy lehetővé tette, ugye az egyik az, hogy a költségvetés hiánya nagyon megszaladt, a másik az, hogy a járvány alatt kapott lakossági pénzeket költötték a háztartások, a harmadik meg az, hogy a deviza, vagy a jó deviza hitelek, tehát az amerikai hitelek, azok jelentős részben rögzítésre kerültek, ezért a szokásosnál lassabban hat a kamatemelés. Tehát, de ezek mind átmeneti dolgok. Tehát, hogy igazából azért amit tudunk így az USA-ról, az azt valószínűsít, hogy előbb-utóbb elkezd lassulni, és talán ez az, ami véget vethet a hozamemelkedésnek, és igazából ezeket a jeleket érdemes figyelni, mert az látszik, hogy tehát hogyha nem jönnek ilyen lassulásos jelek, akkor az is kérdéses, hogy lesz-e egyáltalán idén kamatcsökkentés az USA-ban, vagy nem. Úgyhogy ilyen szempontból érdemes nézni ugye a mai kiskereskedelmi forgalmi adatot, illetve jön majd egy ipari termelési adat kedden. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek hogy ez az, ami, okay. És hát ezen kívül persze lesz még lakáspiaci adat, meg ugye, ami még, mert meg szoktak kavarni mostanában a piacokat, az a csütörtöki minden héten érkező ugye munkanélküli segélyért fordulók száma, itt az újonnan, illetve a tartósabb munkanélküli segélyért fordulók száma is fontos. Igazából egyrészt a mostanában ugye ezek az ilyen 200 000 körül számok, ez azt jelenti, hogy továbbra is viszonylag kevesen válnak munkanélkülivé az USA-ban, tehát ez mutatja azt, hogy elég forró a munkaerőpiac, a másik pedig, hogy azt érdemes tudni, hogy ez egy nagyon jó ilyen ciklikus forduló mutató, tehát hogyha elkezd látványosan emelkedni, az majdnem biztos, hogy azt jelenti, hogy kedvezőtlen irányba változott a széljárás az amerikai gazdaságban.
Igen, akkor nézzünk át, csónakázzunk át a sárteke egy másik szegletébe, Kínába. Onnan is jönnek gazdasági adatok, ráadásul fontosak, mert ugye a kínai GDP becslése lesz. Ritkán beszélünk a kínai gazdaságról, leginkább akkor, hogyha valami gondot okozhat a világgazdaságban. Most mik a várakozások, milyen bőrben van a kínai gazdaság?
Hát ugye közgazdás szemmel egy kicsit messzebbről nézve azt gondoljuk, hogy nincs jó bőrben. Ugye itt több dolog változott hosszú távon, tehát ez a nagyon gyors növekedési folyamat ez igazából véget ért. Ugye kidurrant a évekkel ezelőtt egy óriási ingatlan lufi, ami hát minden számítás szerint be kell, hogy lassítsa a kínai gazdaságot, és szintén pontosan a demográfia is fordul. Ugyanakkor a kínai döntéshozók ezt nyilván próbálják enyhíteni, és egyébként a mostani adatok azt mutatják, hogy egyelőre, vagy hát így rövid távon ebben sikerült eredményeket elérni. Ugye ennek lényegében a fő tényezője az, hogy a költségvetés többet költ, a jegybank lazít, próbálják olcsó hitelekkel tartani, amennyire lehet a gőzt az ingatlan szektorban. Tehát nagyjából ezekkel a lépésekkel próbál operálni a kínai gazdaságpolitika, és igazából ennek köszönhetően azért azt látjuk, hogy sikerült felpörgetni. Tehát amit várunk, ezek szintén holnap jönnek majd ezek az adatok, és viszonylag korán, tehát hogy ugye a kínai adatok mindig hajnalban érkeznek, és az a várakozás, hogy az éves GDP az élénkül 5% fölé, illetve rövid bázison, ugye a negyedév per negyedév az meg felpöröghet ilyen 1,4%-ra, ami azért érdekes, mert évesítve ez már 6%, és ugye korábban elég sok olyan véleményt hallottuk, sőt, én is személyesen is azt gondoltam, hogy ebből az ingatlan problémából egy masszív lassulás, vagy akár recesszió is lehet Kínában, egyelőre ezt jól menedzseli a vezetés. Azért azt hozzáteszem, hogy a kínai adatoknak a minőségével kapcsolatban elég sok kérdőjel felmerül. Igen. Úgyhogy igazából ez a legfontosabb adat, és ezen kívül ugye jönnek a márciusi magas frekvenciás adatok, tehát az ipari termelés, a kiskereskedelmi forgalom és az infrastruktúrális beruházások. Itt igazából mindenhol arról beszélhetünk, hogy ilyen 4, 5% körüli éves növekedésnek kéne kijönnie.
Ide nekünk ezt a növekedést. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, és akkor jó munkát a hétre nektek.
Köszönjük szépen.
Hát jó hetet nektek is, meg a hallgatóknak
köszönjük.
Is.
Köszönjük.
Reménykedjünk, hogy nem eszkalálódik tovább a helyzet. Köszönjük,
szia, Gergő.
Tardos Gergelyel beszélgettünk, szia, az OTP elemzési központ vezetőjével. Amerikai gazdasági mutatók, kínai GDP adat érkezik.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni. Egy erős kávét kérnék.
Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
Beszéljünk egy picit az online eszközökről. Számlanyítás, e-commerce, egy csomó minden, ami szerethetővé teszi a bankolást, vagy mondjuk esetleg vonzóvá tesz egy megtakarítási lehetőséget. Itt van velünk a vonalban Fetter István, a CIP Bank kis vállalati divízió vezetője. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervusz, sziasztok!
Beszéljünk az online számlanyításról, ez ugye 2023. decemberi időszak óta, mik a tapasztalatok, hogyan működik, le van egyszerűsítve ez a folyamat, tényleg a lehető legegyszerűbben lehet ezt megtenni, ezt a kötelező procedúrát, de ráharaptak erre az ügyfelek, igényelték-e ezt, vannak-e még fennakadások, van amit még finomítani?
Igen, ez pontosan így van. Ugye azt láthatjuk historikusan, hogy legelőször a lakossági ügyfelek esetében került ez bevezetésre, és a lakossági ügyfelek már nagy előszeretettel használják mindezt, most már a számlák egy jelentős része így nyílik. Elsősorban a fiatalok és a középkorúak nyitják így nagy előszeretettel, de azt látjuk már az idősebb lakossági személyek is tudják így, illetve partnereinken vagy partnereken keresztül is meg lehet kötni. És az újdonság az, hogy most már elérhetővé vált a vállalati ügyfelek számára, ideértve, tehát KFT-t, BT-t, de akár egyéni vállalkozók is, szinte minden vállalat már elérheti. Egy-egy kivétel van, egyházi entitások, önkormányzatok, de gyakorlatilag szinte mindenki elérheti. Ezt úgy kell elképzelni, hogy teljes körűen end-to-end online szolgáltatásról beszélünk, nem kell befáradni a bankfiókba, nem kell papír alapon semmit sem aláírni, nem kell kinyomtatni semmit, még azért sem kell bemenni a bankfiókba, hogy aktiváljuk ezt a számlát, és hogy azonnal meg tud nyílni.
Ez zene a vállalkozók fülének, de egy nagyon fontos dolog van, hogy ugye a vállalkozóknak különösen érzékeny területről van szó, ez pedig ugye, mert hogy azonosítani kell minden kétséget kizárólag a vállalkozást, hiszen nehogy valaki csúnya dolgokra használja ezt a számlát, hamis adatok mögé bújva. Ez hogy oldódik meg ebben a folyamatban?
De külső partner bevonásával történik, a Facecom a külső partnerünk, aki ezt végzi. Egyébként ez egy olyan szolgáltató, amelyik úgy általánosságban Magyarországon nagyon sok ilyen szolgáltatást végez, nagyon sok bankkal működik együtt, és egy teljes körű licenszer rendelkezik ezen szolgáltatás elvégzésére. Videó azonosítással megy mindez, azaz az ügyfélnek be kell kapcsolnia a videót valamilyen videóhívással, mondjuk egy Skype hívással, megfelelő környezetbe kell lennie, egyedül kell jelen lennie egy adott irodába, jó fényviszonyoknak, jó hangviszonyoknak kell lenni, fel kell mutatnia a személyazonosításra alkalmas okmányát, ugye több fajta lehet, lakcímkártyát és adókártyát is még ezen túl, és ezt követően történik meg a teljes körű autentikációt követően a számlanyítás. Létezhet a számlanyításnak egyébként egy más fajtája is, ami nem videóazonosítással történik, hanem egyszerűen csak be kell szkennelni a dokumentumokat, tehát több fajtája is van. Jelenleg mi ezt a videóazonosításos verziót használjuk, ami teljes körűen biztonságos.
Oké. A következő terület, hát ugye amikor a vállalkozás szertesz jövedelmekre, és mondjuk szolgáltat, és mondjuk a ügyfelekkel találkozik, akkor ez a POS terminál történet, hát ez is egy ilyen nagy púp sokszor a háton. Erre van-e már 21. századi megoldás?
Igen, ugye amivel legtöbbször még mindig találkozunk, az valamilyen, most mindegy a márka, de valamilyen típusú konkrét nagy eszköz, nagy készülék, ami nem biztos, hogy ergonomileg oké, lehet, hogy még zsinorral működik, lehet, hogy rögzítve van. És ami viszont már egy újabb fejlesztés, és már azért több helyen láthatunk ilyet, az az, hogy egy okos eszközön, mondjuk egy mobiltelefonon, egy applikáció segítségével most már nem csak fizetni tudunk, hanem fizetést elfogadni is tudunk. Tehát kvázi az okos eszközünk, a mobiltelefonon működik úgy, mint egy POS készülék. Ez sokkal olcsóbb, hiszen nem kell megvásárolnunk vagy bérelnünk egy készüléket. Sokkal egyszerűbb, hiszen mindig ott van a zsebünkben, mindig nálunk van. Kényelmesebb, gyorsabb, minden szempontból megfelelő.
No, akkor még két termékkörre kerítsünk sort, mert megy az idő. Például hitel terméket, vagy befektetési terméket lehet-e már online vállalkozóknak is?
Nagyon sokat tett a Kavosz Széchenyi Kártya program annak érdekében, hogy online már lehessen ezt a folyamatot intézni. El lehet már indítani online ezt, de teljes körűen end-to-end online még erre nincsen lehetőség. Ez egy nagyon vonzó hiteltermék, fix forintban van denominálva, forintban érhető el, 5%-os, maximum 5%-os kamaci mellett. Van olyan Kavosz Széchenyi Kártya termék, ami ennél olcsóbb, alapvetően 5%. De létezik olyan piaci kamatozású, ennél tehát magasabb kamatozású megoldás, fedezetlen kis összegű hitelekre, például amit már meglévő ügyfeleinknek kínálunk, ami teljes körűen end-to-end online, ami azt jelenti, hogy hasonlóképpen a számlanyításhoz nem kell papíralapon semmit aláírni, nem kell befáradni a bankfiókba, és néhány nap alatt, sőt még gyorsabban, az ügyfelünk számára lehet a pénz.
Oké, befektetés, el ne feledjük, fontos ezekben a inflációs időkben.
Hát jó, ezt az 5%-ot ezt azért ki kell termelni valahol a másik oldalon.
Igen, igen, abszolút, abszolút hasonlóan fontos, és azt látjuk, hogy alapvetően a lakossági ügyfeleink, illetve a kisvállalói ügyfeleink, és általában a piacon beszélve inkább megtakarítóak, tehát nagyon fontosak a hitelek, de jellemzően úgy áll össze a gazdaság, inkább megtakarítók. A megtakarításokat is lehet most már online intézni, tehát a legszélesebb körű, nyilván az állampapírok mellett legszélesebb körű befektetési alapokat, részvényeket, akár kommoditikat is lehet vásárolni, és erre is van lehetőség.
Oké, egy utolsó kérdés, mi az az élmény alapú bankolás? Tehát mondjuk én egy befektetést eszközök, és kis tűzijáték, vagy kis szerencsejáték?
Szerethető bankolás.
Vicces, felugrik egy buborékba, egy jó vicc a befektetésekkel
kapcsolatban. Aki karadon lévő kis cuccon, ne menjen fel a púzusod 145-re.
Már ennyi is elég a szerethető bankolás? Ez minden egyszerű, világos és gyors.
Én szerintem ti tökéletesen összefoglaltátok, alapvetően maxim annyival egészíteném ki, hogy egy hosszú távú partneri viszonyt kívánunk kialakítani, ami tényleg a bizalomra épül, az, hogy egyszerűen érthetően kommunikálunk, odafigyelünk a másikra, megvalósítjuk azt, amit kér, bizonyos határok között, tehát a kockázatvállalás az mindig a szemünk előtt lebeg, és emellett természetesen még behozzuk az ESG szempontokat is, tehát a környezetvédelem, odafigyelünk a társadalomra, és ugye mindezt annak érdekében tesszük, hogy részben óvjuk a befektető betétesek védelmét, de ugye emellett pedig amennyiben a hitelnyújtás finanszírozás megvalósítható, akkor a lehető legrövidebb időn belül a legjobb konstrukciót találjuk meg közösen együtt.
Mit mond erre a vállalkozó? Ámen! Köszönjük szépen a beszélgetést!
Köszönjük szépen, további jó munkát, szép napot nektek!
További szép hetet kívánok, szervusz, sziasztok!
Fetter Istvánnal beszélgettünk, a CIP Bank kisvállalati divízió vezetőjével.
A kopasz úrnak kész a KKV-ja,
mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata hangzott el.
Jön a hírek.
Igen, aztán pedig adóvilág, hova kalandozunk szerkesztőként?
Figyelj, nanotechnológiával ne fogunk foglalkozni, meg. És nagyon érdekes az első állomás, Szaúd-Arábia, gondoltad volna?
Alig.
Bizonyám. Ha.